Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Hozzád jövünk most, Úrunk Istenünk, hálaadásunkkal, az elmúlt hétnek minden áldásáért. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, testi javakért, mindazért, amit tőled vehettünk. Hálát adunk a lelki ajándékokért, amelyeket nekünk ajándékoztál. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az ünnepet, a karácsony ünnepét, amelyre visszatekinthetünk, annak üzenetét, amely ma is itt élhet bennünk. Köszönjük, Úrunk Istenünk, az ünnep örömét, a találkozásokat, az elcsendesedéseket, a pihenést. Köszönjük, Úrunk Istenünk, mindazt a lelki ajándékot, melyet tőled vehettünk, a te fiadnak testet öltésének üzenetében, a bennünket kereső kegyelemben, a szabadítóban, abban, Úrunk Istenünk, hogy megtapasztalhattuk az ünnep szépségében is, az ünnep fenségében is, hogy te velünk vagy, velünk, te a mindenható, az örökkévaló. De köszönjük, Úrunk Istenünk, ha mindezt elhozhattuk magunkkal az ünnepből, és ma is itt élhet a szívünkben. Velünk vagy, Úrunk Istenünk, az életünk minden napján és minden idejében. Így nem csak az elmúlt hétért adunk hálát, hanem valóban az életünk minden napjáért és minden percéért. És különösen azokért, amikor a te jelenlétedet érezhettük meg. Amikor úgy élhettünk, Úrunk Istenünk, hogy tudhattuk, te ott vagy velünk, a nehézségben, a bajban, az örömben és a hálaadásban egyaránt. Köszönjük, Úrunk Istenünk, ha így lehetett az életünk szüntelen rád figyelő, téged kereső élet. És köszönjük, Úrunk Istenünk, ha így lehetett az életünk szüntelen imádkozó élet, rád a mennyek urára figyelő, hozzád fohászkodó, téged kereső, téged hívó. Így keresünk és így hívunk, Úrunk, most is. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, ígére figyelésünket, ajándékozz meg mindebben minket a te szent lelkeddel, hogy érthessük az igét, hogy találkozhassunk veled. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvének 4. részéből, az első 8 versből. Az igét és a róla szóló bizonyságtételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Református bibliaolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt ószövetségi igerészünk Mózes első könyvének 4. részéből, az első 8 versből szól hozzánk. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitte az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és az áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr: miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az Ószövetségből Mózes első könyvét kezdtük olvasni napokban, és ezt a jól ismert történetet mai napra rendelte nekünk a bibliósó kalauz, Káin és Ábel történetét. A történet, ez a rész, a felolvasott igeszakasz úgy kezdődik, hogy azután. Azután Ádám a feleségével, Évával hált és terhes lett. Azután. A Biblia itt akarja összekötni ezt a két történetet. Az előtte lévő történet, a bűneset története, Ádám és Éva bűnesetének története, Istentől való elszakadásunk története. Annak a története, hogy az ember hogyan zárja ki önmagát az Istennel való közösségből, és hogyan kell elhagynia a paradicsomot, az Éden kertjét, hogyan szolgáltatja ki magát az ember a kívánságainak, és a kívánságaiban a múlandó földi világnak. Hogyan lesz az ember rabja önmagának, a saját vágyainak. Erről szólt a bűneset története is. Erről szólt, hogy az ember vágyik valami után, és ezeknek a vágyaknak nem tud korlátot szabni. Az ember nem tud és nem is akar nemet mondani önmagának és önmagára, és inkább mond, és hamarabb és gyorsabban mond nemet az Istenre, mint önmagára. Inkább mond, és könnyebben mond az ember nemet az Istenre, még akkor is, hogyha Isten azt mondja és arra tanít minket, hogy ő jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, hogy nekünk mi a jó, mint ahogy mi magunk is tudjuk. És ahogyan erről Isten számtalanszor bizonyságot tett már az ember előtt, mégis a mai napig is ezt tapasztaljuk. Könnyebben, gyorsabban és jobb szívvel mondunk nemet az Istennek, mint önmagunknak. Így volt ezzel Ádám és Éva, és így volt ezzel Káin, de így volt ezzel Ábel is valószínűleg, és így van ezzel a mai ember is. Ezért is mondjuk, hogy ez a bűn, ez az első, ez áteredő, eredendő, minden embert elérő bűn. Ebben születünk, ez lett az emberi, ahogyan a Biblia magyarázók mondják, a megromlott emberi természetünk. Ezután, a bűneset után történik a ma felolvasott igeszakasz, Káin és Ábel története. Rögtön a bűneset után, ahogyan az ember elszakad Istentől, azt látjuk, hogy milyen következményei vannak ennek. Isten már megígéri ezt, megígéri a következmények súlyát, de itt az egészen szörnyű következményeit látjuk ennek. Egy testvérgyilkosságban, abban, ahogyan itt látjuk Káint és Ábelt, ahogyan itt élnek ők. Kik is a szereplők? Ádám és Éva, akik el kellett, hogy hagyják a paradicsomot, de mégis ez a közösség, amelyre Isten teremtette őket, egyben tartja ezt a házasságot. Egyben tartja ezt a két embert, egy párnak tartja meg. Ádám és Éva között ott van még mindig az a szeretet kapcsolat, amelyben azt látjuk, hogy a teremtés rendje hogyan jelenik meg, nem jó az embernek egyedül, szerzek néki segítő társat, hozzá illőt, és így vannak ők ketten egy párként. És azután megszületik az első gyermekük, Káin, akinek ezt a nevet adják, és ennek a névnek a jelentése, fiút adott az Úr. Ebben a névválasztásban, és tudjuk jól, az ószövetségi nevek mindig nagyon beszédesek, kicsit megjelenik Ádám és Éva hite is. Jó lehet, kiszakadtak az Istennel való közösségből, az Éden állapotából, de mégis ott maradt a szívükben az a hit, hogy a gyermek ajándék, a másik ember ajándék, az Isten ajándéka. Nem természetes, nem egyértelmű, hogy az ember közösségben él, hogy mások vannak mellette. Nem egyértelmű, nem csak, hogy gyermeket ad nekünk az Isten, és nem csak a gyermek ajándéka, hanem a másik ember is az Isten ajándéka az ember életében. Minden az Istentől jött, a Teremtő Isten hozza létre, és adja ennek a világnak. És különösen igaz ez ránk, rám és a mellettem élőre, és a másik emberre, és különösen átérezhetjük ennek igazságát mindenkor ma is, amikor gyermeket kapunk az Úristentől. Káin neve, fiút adott, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Vannak biblia magyarázók, akik azt mondják, hogy valószínűleg akár ikerterhesség is lehetett ez, és ez a majd újból szült, ez csak néhány percet jelentett itt szülés folyamatában. Nem tudjuk, és igazán talán nem is lényeges, hiszen maga a történet is abban azért fontos nekünk, amit üzen, ami szimbóluma van, az az ős történet, amelyben ott láthatjuk majd önmagunkat is. Ennek a második gyermeknek a neve Ábel, ami azt jelenti, hogy lehellet. Miért ez a neve? Nem tudjuk. Talán a szülők Istentől kapták ezt sugallatként, hogy ez legyen a gyermek neve, és Isten már előre utalt rá, hogy ennek a gyermeknek az élete rövid lesz, mint egy lehellet, mint egy lélegzett vétel. Talán azért, mert olyan a szülők is arra gondoltak, hogy már egy fiúk van, és itt egy másik fiú jó lett volna ebben a világban, amelyben ők élnek, most már egy leány. És az a második fiú talán már nem volt olyan erős gyermek és kicsin gyermekként sem, mint Káin, aki előtte született. Nem tudjuk pontosan miért, de ezt a nevet kapja, és ez a név ennek jogossága és ennek üzenete be is igazolódik nagyon hamar. Káin földműves lesz, Ábel pedig juhpásztor. Két külön világ, az állattenyésztő és a földművelő ember világa. Sokan azt is látják, hogy ebben két kultúra, egy népnek két korszaka, két kultúr korszaka jelenik meg, amikor az állattenyésztő és vándorló nomádok elkezdenek letelepedni és földet művelni, és földművelővé válni, és ezt a konfliktust milyen nehezen élik meg. Talán ez is benne van ebben a történetben, visszatekintve évszázadokkal, évezredekkel később, ezt is beleláthatjuk, ez is benne van. És hogy ez mennyi konfliktussal járt, ezt mi magyarok nagyon jól tudjuk, a mi magyar népünk történetéből. Gondoljunk csak a kalandozások korára, az új haza elfoglalására, amikor a kalandozó magyarok már le kellett, hogy telepedjenek, mennyi konfliktussal járt ez, mennyi konfliktust jelentett. Gondoljunk csak István és Koppány nagy csatájára, és arra a konfliktusra. Koppány, aki még a régi nomád világot hordozta magában, és abban akart élni. István, aki jól tudta, hogy ez már tarthatatlan, és nem élhet neki így tovább, és aki inkább a letelepedést, a békét, és az ország alapítást hangsúlyozta. Konfliktus a juhpásztor Ábel és Káin között abban csúcsosodik ki, ahogyan áldozatot mutatnak be mindketten az Úristennek, és az egyikőjük Ábel áldozatát az Úristen elfogadja, Káin áldozatát pedig nem. Még mielőtt arra gondolnánk, hogy vajon mi lehetett ennek az oka, itt is figyeljünk föl az áldozat bemutatására. Gyorsan átugrunk ezen a mondaton. De nem csak a szülőknek maradt meg valami abból az Isten kapcsolatból és abból a hitből, amellyel fölfelé tekintettek az Úristenre, ahogyan ezt a névválasztásnál látjuk, hogy a gyermeket Isten ajándékának tekintették, és Istennek köszönték meg, hanem ahogyan ez a két fiatal ember is viszi a maga áldozatát az Úristenhez. Érzik, tudják, még bennük él a megtapasztalás, megtanulták és megélik, hogy mindaz, ami a kezüknek gyümölcse, az ő munkájuk gyümölcse, azért hálaadással tartoznak az Istennek. Az sem egyértelmű. Nem csak a gyermek ajándéka nem egyértelmű, hanem a kezünk munkájának gyümölcse sem egyértelmű az életünkben. Nem csak abból adódik az, hogy ügyesek vagyunk, okosak vagyunk, hogy van testi erőnk, hogy van szellemi kapacitásunk valamit létrehozni ebben a világban, hanem ott van az Isten áldása is. Sőt, az Isten áldása mindez, a testi erő és a szellemi kapacitás, és ezért viszik az áldozatot, a hála áldozatot az Isten elé és az Istennek. És Isten az Ábelét elfogadja, és kedves számára Káinét pedig nem. Mi lehetett ennek az oka? Sok mindenben találgathatunk, miért fogadta el Isten ezt, és miért nem. Néhányan azt mondják, hogy Isten már előre látta, hogy Káinban milyen indulatok dúlnak, és Káinban már ott volt ez a féltékenység a testvére iránt korábban is, és Isten talán így akarta figyelmeztetni őt. De a zsidó levél az új szövetségben egészen konkrétan megmondja nekünk ezt. Egészen konkrétan visszautal erre a történetre, a zsidókhoz írott levél, és az ige így szólott, hogy mert Ábel hittel vitte a maga áldozatát Istenhez, míg Káin nem. Ez is nagy tanulság és nagy tanítás e történetben, hogy lehet úgy az Isten elé menni, hogy az ember nem hisz. Még lehet úgy áldozatot is bemutatni az Istennek, hogy az ember nem hisz. Nem úgy talán, hogy azt gondolnánk, Káin nem hitt az Istenben, hanem nem hitte, hogy ami jön, amit ő visz, az az Isten ajándéka, azért nem ő dolgozott meg csupán. Hogy nem minden az övé, abból, ami ott van, hogy ez nem csak úgy jár az Istennek kötelező módon, nem csak valami babonás dolog ez, mert oda kell vinni, hanem mert akarta, mert dicsőíteni akarta az Istent. Talán ez hiányzott a Káin életéből, hogy mindez az Isten dicsőségére van, mindez az Isten szeretetének a viszonzása, ami szeretetünk jele, amit oda viszünk az Isten elé. Talán ez a hit hiányzott Káinból, nem az, hogy nem hitte, hogy Isten létezne, hogy Isten van. A zsidó levél így mutatja be őket, és Ábel áldozatát leginkább úgy ábrázolják, hogy a füst fölfelé szállt, és ezért Istennek kedves volt, ebből tudták meg. Káin áldozata pedig a füst csak lefelé szállt, és ott fuldoklott mellette Káin, és ebből érezte, hogy Isten nem kedves mindez, amit ő ott neki fölajánlott. És Káin nagy haragra gerjed, és lehorgasztja a fejét. Megjelenik szívében a harag az Isten iránt, megjelenik szívében a harag a testvére iránt, és a féltékenység, és az irítség. Ekkor ezt kérdezi Káintől az Úr. Miért gerjedtél halagra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Itt látjuk Káint ebben a konfliktus helyzetben, annak minden szenvedésével és minden szenvedélyével, mert bizonyára szenvedett Káin. Szenvedett a haragtól, az irítségtől, szenvedett attól, hogy a testvérét megutálta, szenvedett attól, hogy ő nem kedves, hogy ő nem egyenrangú a testvérével, nem tudott elszámolni önmagával, nem látta a helyét ebben a világban. Tele volt ez a helyzet szenvedéssel számára, és ott volt a szenvedély is, a harag, a dű, az indulat, minden, ami a másik ellen fordította őt. Itt látjuk Káint ebben a helyzetben. De hol van az Isten? Hol látjuk és hogyan láthatjuk itt az Istent? Ezekben a felolvasott szavakban itt találkozunk az Istennel a történetben, amikor tanít, amikor figyelmeztet, amikor jelez az Úristen. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Isten nem magára hagyja Ádámot és Évát és utódait a bűneset után, nem törődömként, nem foglalkozik velük, hátat fordít nekik, hanem látja szenvedésüket és szenvedélyüket. Látja Káinnak a nehéz helyzetét, és oda fordul felé. Nem is csak kineveti őket, nem játékszerekként tekint rájuk, nem veszi komolyan mindazt, ami ott történik. Kineveti, hogy patvarkodnak, hogy veszekszenek, hogy milyen ostobán viselkednek. hanem Isten nagyon is átérzi mindezt. És meg fel akarja emelni Káint ebből a szomorú helyzetből, hiszen ha jól cselekszel, emelt hővel járhatsz. Cselekedhetsz te jól, Káin. Lehet ez az áldozat kedves. Lehet a te áldozatod is. Lehet a te imádatod is kedves előttem. Tudsz te engem szeretni, Káin, ha akarsz, ha figyelsz rám. Ott érezzük ebben a mondatban mindezt a megmentő szeretetet, mindezt az odafigyelést és a törődést. És ugyanakkor ott van a felelősség is, amit Isten nem vehet le róla, amely a mi mindannyiunk felelőssége, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ott van a leselkedő bűn, mint aki prédára vár, hogy lecsaphasson, mint egy vadállat, amely alig várja, hogy ráugorjon az áldozatára, hogy becserkésze azt, hogy megölje, hogy megsemmisítse. Az ember ilyen kiszolgáltatott, de nem az Istennek kiszolgáltatott, nem annak, hogy az Istennek éppen jó vagy rossz napja van-e, nem annak, hogy az Istennek most éppen kedves vagy nincs kedves hangulata, elfogadja vagy nem elfogadja ezt az áldozatot. Nem is a másik embernek. Arról tanít itt Isten, hogy az ember ilyen kiszolgáltatott önmagának, a saját indulatainak, szenvedélyeinek, vágyainak, mindannak, ami benne van és benne él az emberben, mindabban, amiben önmagának kellene nemet mondani, és önmaga indulataira kellene nemet mondani, nem az Istenre nemet mondani. És ahogyan láttuk Ádámnál és Évánál, az ember sokkal könnyebben, gyorsabban és jobb szívvel mond nemet az Istennek, mint önmagának. És ahogyan itt látjuk utána, már gyermekeikben tovább, Káinban, Káin sokkal könnyebben és gyorsabban mond nemet az Istennek, az Isten tanításának, mint önmagának. Nem tud nemet mondani a benne uralkodó vágyaknak, szenvedélynek, nem tud nemet mondani a benne uralkodó indulatnak, még akkor sem, hogyha az egy testvérgyilkos indulat, és inkább igent mond ennek, és nemet az Istennek, csak azért, hogy úgy érezze, hatalma van, neki van igaza, fölé nőhet a másik embernek, azt teheti, amit akar. Micsoda indulat, micsoda szomorú történet ez, amelyben Káin megöli az ő testvérét. Micsoda szomorú történet arra mutat ez, ami emberi történetünk, amelyben ma is az ember szívesebben és könnyebben mond nemet az Istennek, mint önmagának. Ahelyett, hogy fordítva lenne ez, és igent mondalna az Istennek, és elfogadná az Isten tanítását, hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. És hányszor buzdít és bátorít minket az Úristen, hogy jót cselekedjünk. Szóljunk jól, vagy ne szóljunk, hanem hallgassunk. Hányszor buzdít és bátorít minket az Isten lelke, hogy tegyük ezt, és tegyük meg bátran. Erre indít, hogy segítsünk, hogy odaforduljunk, hogy a másikat felkaroljuk, hogy bátorítsuk, hogy erősítsük, hogy a másiknak társa legyünk, hogy a másikra úgy tekintsünk, mint ajándékra az életünkben. Hányszor indít erre minket az Úristen, hogy jót cselekedjünk, és járjunk emelt fővel, emberek és Isten előtt is, mert kedves neki ez az áldozat. Hányszor biztat, bátorít minket az Úristen, hogy az ajtó előtt leselkedő bűnnek álljunk ellen, uralkodjunk rajta, uralkodjunk önmagunkon, az indulatainkon, a szavainkon, a rossz cselekedeteinken. Uralkodjunk a vágyainkon, a kísértéseinken. De nem ezt tesszük. Sokkal inkább kiszolgáltatjuk magunknak, önmagunkat és az egész világunkat, és kiszolgáltatjuk, mint látjuk, nem csak önmagunkat, hanem valóban a világot is, a testvéreinket, az ajándékot, a másik embert, és szenved miattunk, és szenved sokak miatt ez a világ, amelyben élünk. Isten hív és vár minket, figyelmezteti Káint, és figyelmeztet minket is. De egy másik ige, ez Mózes első könyvéből szólt, a Biblia legelejéről, a Jelenések könyvének 3. részében, a 20. versben egy másik igét látunk. Szintén ez az ajtókép jelenik meg benne, amelyben Jézus Krisztus szól. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Szintén jól ismert ige vers. Micsoda nagy különbség van a kettő között. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És Káin nem tud uralkodni, és az ember nem tud uralkodni, és mi sem tudunk uralkodni. És micsoda más és nagy ajándék az, amikor nem a bűn áll az ajtó előtt, és ha nem a bűn uralkodik rajtunk, hanem Jézus Krisztus azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Amikor az Isten fia áll az ajtó előtt, kegyelmével és irgalmával és szeretetével, és így keres minket, és nem le akar teríteni, mint egy prédát, mint a bűn, mint a vadállat, megsemmisíteni minket, hanem életet hoz, és fel akar emelni, és meg akar menteni, és meg akar szabadítani mindannyiunkat. Csodálatos ajándéka az Úristennek, hogy Káintól elvezethet minket, a káini életünktől, az Istentől elszakadt életünktől, Jézus Krisztushoz, a benne való megkereséshez, a benne való fiúsághoz, hogy mi magunk is Isten fiaként élhetünk. Legyen áldott ezzel az életünk, hogy tudjunk így uralkodni önmagunkon, tudjunk így uralkodni a ránk leselkedő bűnön, de mindez csak Krisztussal lehet, Krisztusban lehetséges. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Istenünk, figyelmeztetésedet, tanításodat. Látod, Urunk, hogy milyen nagy szükségünk van rá is. Látod, hogy sokszor minden igéd, minden tanításod, minden igazságod, és lelked minden figyelmeztetése ellenére is elbukunk. Elbukunk a kísértésekben, elbukunk a bűnben, elbukunk önmagunkban, mert könnyebben és szívesebben mondunk igent önmagunkra, mint rád, Urunk Istenünk. Köszönjük, hogy te mindennek ellenére, sőt, éppen ezért is keresel minket. Köszönjük, hogy így keresel fiadban, Krisztusban. Itt állsz az életünk ajtajában, zörgetsz, és azt akarod, hogy meghalljuk a hangodat. Azt akarod, hogy megnyissuk előtted életünket. Add, Urunk, hogy ez így legyen, hogy napról napra újra megtörténhessen ez. Add, Urunk, hogy újra és újra tudjunk így rád figyelni, tudjunk így jót cselekedni, mert tudjuk, mi a jó és a rossz között a különbség. Mert tudjuk, hogy mi az, amire te áment mondasz, mi az, amire te azt mondod, hogy ez jó, és mi az, amire te azt mondod, hogy rossz. Mert rád figyelünk, mert téged keressük, mert benned akarjuk megtalálni mindazt. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így vezess, így taníts, így légy velünk a te szent lelked ajándékával mindenkor. Amen. Fennállva is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Amen.